aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragánytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Imádkozzunk. Szerető Urunk, hálát adunk neked, hogy jöhetünk eléd, és hogy te jössz hozzánk, és hogy kérhetjük, hogy töltsél el bennünket egészen a te lelkeddel. Erre kérünk most is. Amen. Testvéreim, most hallgassuk meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk. János evangéliumának 7. fejezetéből, a 37. verstől a 40. versig. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ő a próféta. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Annyira szép és megnyugtató ez a gondolat, hogy bárki oda mehet Jézushoz, aki csak szomjazik, és Jézus gondoskodik róla, adja neki az élő vizet. Annyira szép ez a gondolat, hogy az ember úgy szívesen elgondolkodik rajta, meditál fölötte, filozofál arról, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek Jézusnak ezek a különleges szavai, hogy milyen mély jelentéstartalmai lehetnek mindennek. És minden inkább magával ragadja az embert ez a mély filozófikus gondolat, annál inkább megdöbben akkor, amikor szembesül azzal, hogy pontosan hogyan és mikor is mondta ezt Jézus. Én magam, amíg csak kiragadva a szövegkörnyezetéből hallottam Jézusnak ezeket a szavait, ugye amikor még nem nagyon olvastam a Bibliát, de azért elég sok mindent úgy hallottam, akkor is hallottam már ezt, hogy Jézus ezt mondja, hogy jöjjetek hozzám, akik szomjaztok, és aki hisz bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És hát el is gondoltam, szinte láttam magam előtt ezt a képet, hogy Jézus egy szép, csendes estén a tanítványai körében ül, tanítja őket, és rengeteg igazságot felfed előttük, egyebek között ezt is, és a tanítványok pedig némán ülnek, és figyelnek. Ehhez képest, amikor olvastam a Bibliát, és láttam, hogy tulajdonképpen hogyan is hangzik el ez Jézus szavából ezek a szavak, amikor először állt össze a kép, hogy mi is történt, akkor egészen szíven ütött a dolog. Hiszen az igazság az, hogy ezeket az egészen bensőséges szavakat Jézus egy ünneplő tömegbe belekiabálta, kiabálva mondta az embereknek. Egyszer csak az ünnep közepén felállt valahol, és valószínűleg az ünnepi örvendezés, örömújongásnak a hangjait kellett túl kiabálnia, és így kiabálva, kiáltva hívta magához ezekkel a szavakkal az embereket. És ami első hallásra valami elvont filozófiai fejtegetésnek tűnik Jézus szájából, arról kiderül, hogyha utána nézünk, hogy Valami egészen konkrét, egészen kézzelfogható üzenet volt ez Jézus hallgatósága számára. És azért fontos ezt tisztáznunk, mert hogy Isten nem egy ilyen filozófikus, pusztán elméleti kapcsolatot szeretne velünk, hanem egy olyan kapcsolatban akar élni velünk Isten, ami alapvetően meghatározza a mindennapjaink megélését. És persze ez nem azt jelenti, hogy nem szabad gondolkodnunk Istenről, mert nagyon is fontos, és tényleg érdemes a mélységeit is mindig megnézni, és elgondolkodni akár, hogy pont nekünk még milyen plusz jelentéseket adhat az ige. De a legfontosabb az, hogy alapvetően megváltozza az életünk mindattól, amit Isten mond nekünk. Tegnap hallhattunk a samáriai asszonyról, hát az ő története is tele van szimbólumokkal, jelképekkel, ugye az üres vödör az ő üres élete, ami nekünk nagyon sokat mond, de mégis az ő számára az volt a fontos, hogy az egész élete megváltozott. Nem hazament és elgondolkodott arról, hogy milyen sok szimbólum egyesült éppen ebben a találkozásban, hanem ment és hirdette azt, hogy megvan a messiás, megtalálta a messiást. És hát ha ez így van, akkor hogy Isten konkrétan szól bele az életünkben, akkor ez azt is jelenti például, hogyha Jézus azt mondja, hogy a benne hívők belsejéből élő víz folyamai ömlenek, akkor, ha mi hiszünk Jézusban, akkor erről nekünk egy mindennapos, kézzelfogható megtapasztalásunk kell, hogy legyen. És hát ezt fogjuk megnézni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Először most azt nézzük meg, hogy miért is volt annyira egyértelmű Jézus hallgatóságának az, amit Jézus nekik az élő víz folyamairól mondott, kiáltott, aztán pedig arról beszél, hogy te kicsit hogyan tapasztalhatjuk is meg mi ezt. Ugye ahhoz, hogy megértsük Jézus szavainak a konkrét jelentését, az egyértelmű jelentését, ahhoz éppen azt kell nagyon is figyelembe vennünk, hogy pontosan hol és mikor mondta ezeket a szavakat Jézus. Fontos, hogy Jézus Jeruzsálemben volt. Ott Jeruzsálemben volt az egy hét hosszú lombsátor ünnepnek az utolsó napján. Ez mind nagyon fontos. Ugyanis a lombsátor volt a zsidók egyik legnagyobb ünnepe, egy hétig tartott, és örömünnep volt ez, azt ünnepelték, hogy Isten hogyan őrizte meg őket, hogyan gondoskodott róluk a 40 éves pusztai vándorlásuk során, milyen csodákat tett, és tényleg az ő kegyelmével hogyan őrizte őket. És ennek az ünnepnek minden reggelén a papok elmentek a Siloám tavához, merítettek belőle, oda vitték az oltárhoz, ott a templomnál körbe is vitték egyszer az oltár körül, közben hangosan énekeltek zsoltárokat, örvendeztek, és aztán áldozatként tulajdonképpen az oltára is öntötték ezt a vizet. És nagyon fontos, hogy konkrét alapja is volt az ő örvendezésüknek, egy igehely, Ézsaiás prófétának a 12. Ézsaiás próféta könyvének 12. fejezetének a 3. verse, ami így szól, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Tehát ez az egész Isten szabadításáról szólt számukra. És ennek az ünnepnek a 7. napján viszont nem csak egyszer, hanem 7-szer vitték körbe ezt a vizet, és ekkor teljesedett ki igazán az Isten szabadítása feletti örömük. Na és ez volt az a nap, amikor Jézus felállt, és ezt kiáltotta a tömegnek. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Így tehát láthatjuk, hogy az időpont és a hely teljesen egyértelművé tette a Jézus hallgatói számára, hogy Jézus itt Isten szabadítását kínálja az embereknek mindenféle nyomorúságból, mindazoknak, akik hozzájönnek. És lehetne még rengeteg ószövetség igét felolvasni, amik mind-mind még inkább elmélyítik, és még inkább egyértelművé tették ezt az üzenetet a zsidók számára, de most itt csak ennyit olvastam fel. Ebből is látjuk már, hogy nem a levegőbe beszélt Jézus, hanem mennyire konkrét jelentése volt mindennek. Ráadásul, ugye mindezt, amit most itt Jézus magáról mondott, ezt már alátámasztotta mindenféle csodás jelekkel és gyógyításokkal. Néhány verssel az alapigénk előtt már azt olvassuk, hogy a 31. versben, hogy a sokaságból többen hittek benne Jézusban, és ezt mondták, amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz-e majd, mint amennyit ezt tett. Mert hogy ekkor Jézus már mondjuk úgy, hogy túl volt az 5000 ember megvendégelésén, ami önmagában egy akkora csoda volt, egy messiási jel, hogy azt olvassuk János evangéliumában utána, hogy el akarták ragadni az emberek Jézust, hogy azonnal királyát tegyék, messiássá tegyék, mert akkora csoda volt ez, és olyan jel volt számukra. Aztán ugye ezen kívül több csodát és gyógyítást is tett Jézus, valamint arról is olvashatunk az evangéliumokban, hogy Jézus Isten volt, és bár elrejtette az isteni dicsőségét, de a szavaiban azért mégis érezhetően isteni hatalom volt. Hatalommal tanította az embereket, és ezért is lehet az, hogy amikor ő ezt mondta, azután, hogy az emberek olyanokat mondtak róla, hogy az alapigénknek most az utolsó igéjében, hogy a sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták, valóban ő a próféta. És ez, hogy a próféta, nem azt mondták, hogy ő egy próféta, hanem valóban ő a próféta. Ezzel pedig nem másra utaltak, mint hogy Jézus konkrétan az a próféta, amiről Mózes beszélt, akit Mózes ígért meg a népnek, meg Isten ígért meg a népnek. Ezt olvassuk Mózes 5. könyvében, hogy Mózes ezt mondta, hogy prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr, olyat, mint én. Őre elhallgassatok. És néhány verssel később azt olvassuk, hogy az Úr így szólt, prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te, mármint Mózes, az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nektek mindent, amit én parancsolok. Tehát olyan nagy jelentőségű próféta Jézus, mint legalább, mint amekkora Mózes volt. Aztán, ha tovább olvassuk itt az alapigénket, akkor azt is látjuk, hogy mások meg kifejezetten azt mondták, hogy Jézus a Krisztus, vagyis a Messiás. Tehát amikor Jézus az élő vízről beszélt a hallgatóságának, annak nagyon is egyértelmű jelentése volt számukra. Az Isten szabadításának és az Istennel való kapcsolatuk helyreállításának az ígérete. Viszont volt valami, amit Jézus hallgatósága akkor még nem tudhatott, amit viszont mi már tudhatunk. Méghozzá azt, hogy mindez, amit itt Jézus ígért, ez Isten lelkének az erejével mehet végbe az életükben, Jézus megváltó kereszthalála és feltámadása után. Erről ír János evangélista igénynek a 39. versében Jézus szavait magyarázva. Ezt írja. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy az ottani emberek első hallása, mint a sokkal több mindent értettek volna abból, amit Jézus mondott, és ez, mint ahogy mi, ami igaz is, de hogyha utána nézünk, ezt mi is megtudhatjuk, sőt, már sokkal többet is érthetünk. Mi, akik már, ugye, Jézus halála, feltámadása, sőt Jézus mennybe menetele után, és a lélek kiárasztása, pünkösd után élünk, nekünk már sokkal több mindent mond ez, amit itt Jézus elmondott. Mi már tudhatjuk azt, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus, a bűneinkért elszenvedett kereszt halálával és az ő feltámadásával lebontotta azt a falat, a bűnök hatalmának a falát, ami elválasztott minket, a mi teremtőnktől, Istentől, és miután ugye meghalt, feltámadt, felment a mennybe, elküldte hozzánk, közénk, belénk az ő saját lelkét, hogy innentől kezdve egészen közvetlen kapcsolatban lehessünk Istennel, olyannyira, hogy ő bennünk él az ő lelke által. És hát most jutunk oda, hogy ez mind szép és jó, de hogy mit jelent ez számunkra a hétköznapokban? Mit jelent az, hogyha szomjazunk, akkor Jézus megelégít minket, és mit jelent az, hogy élő víz folyamai ömlenek belőlünk? És ugye az elmúlt napokban hallottunk is ezekről, meg beszélgettünk is, nagyon jó, hogy ezek tényleg úgy kicsit elmélyülnek bennünk. Én is most megpróbálom azért összefoglalni néhány szóban. Ugye, Tehát aki egyszer már találkozott Jézussal, és átélte úgy a vele való találkozást, hogy valóságosan megtapasztalta az ő jelenlétét, az már tudja azt, hogy miért is kell Jézushoz mennünk a szomjúságunkkal. Amikor az ember megtapasztalja azt, hogy az imádság valamilyen formájában oda lép, vagy odaáll, oda borul Jézus elé, leteszi elé a bűneit, az aggodalmait, a félelmeit, a kételjeit, és Jézus mindezt elveszi tőle is, és csak átöleli a szeretetével, akkor érti ezt, hogy Jézus az, aki egyedül képes megelégíteni minden szomjúságunkat. És akkor onnantól kezdve az ember tudja azt, hogy Jézus tapasztalható jelenlétében a teljességnek az öröme van. Annak a megélése, hogy elég nekem az Úr kegyelme. Ugye ezt mondta Pálnak Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem. És azt is megtapasztalja az ember, amiről itt hallottunk is tényleg, hogy az a szeretet, amivel Isten szeret bennünket, az minden vágyakozásunknál nagyobb. Egyszerűen nem, ugye nem arról van szó, hogy a keresztény élet, ahogy tegnap hallottuk, hogy akkor lemondunk a vágyainkról, hanem egyszerűen annyira felnöveljük, vagy olyan nagy elvárásaink lesznek, hogy nem elégszünk meg Istennél kevesebbel, és amikor megtapasztaljuk ezt, akár egy pillanatra is, akkor látjuk azt, hogy igen, erre vagyunk teremtve. És nem csak, hogy minden vágyunknál nagyobb, hanem olyan hatalmas, hogy minden akadályt is legyőz. Mindennél hatalmasabb az Isten szeretete. És hogyha Jézus tényleg megadja ezt a kegyelmet nekünk, hogy megtapasztalhatóvá teszi számunkra az ő jelenlétét, akkor pontosan értjük azt, hogy miért kell Jézushoz mennünk a szomjúságunkkal, és miért nem máshol kell keresnünk azt. És hát mondhatjuk azt, hogy sajnos azért ez nem mindig így van. Tehát nem mindig tapasztaljuk Istennek ezt a nagy szeretetét. Lehet, hogy megvalljuk a bűneinket, és semmit nem élünk át. De tudhatjuk, hogy persze Isten megbocsát nekünk, és ezért nem a tapasztalatainkra kell építeni a hitünket, hanem az Isten szavára. De amikor meg is tapasztaljuk, az még egy külön ajándéka Istennek. Ez tehát az, hogy mit jelent az, hogy a szomjúságunkkal Jézushoz kell menni, és mit jelent az, hogy az élővíz folyamai ömlenek a bensőnkből? Úgy foglalnám ezt össze, hogy annyit jelent, hogy tulajdonképpen Isten lelke az, aki bennünk élően táplálja azt az új életet, amit kapunk Jézustól, hogyha odaadjuk neki a régi életünket. Ugye, ha letesszük elé az életünket, akkor ő ad nekünk egy újat, de az egy olyan élet, amit az ő segítsége nélkül nem tudunk élni, és ezt az új életet, ehhez ad erőt bennünk az Isten lelke, mint egy belső folyam, egy kiapadhatatlan erőforrás, ami a nehézségeken át tud vinni, és Isten lelke az, aki egyáltalán szeretetet ébreszt bennünk Jézus iránt. Mert ugye nagyon sok szép dolgot hallhatunk Jézusról, a Bibliából, nagyon sok csúnyát Jézusról, nem a Bibliából, hanem másoktól, de bármit is hallunk róla, a Szentlélek nem munkálkodik bennünk, szeretet nem ébred bennünk. De ha eltölt bennünket a Szentlélek, akkor megélhetjük azt, hogy tényleg jobban szeretjük Jézust, mint a családtagjainkat, a gyermekeinket, a feleségünket, és hogy értelmetlen nélküle az életünk. Az új élet ebből a Szentlélekből táplálkozik, vagy a Szentlélek táplálja bennünk az új életet. És ugye a Szentlélek vezet is bennünket ebben az új életben, megmutatja nekünk Isten akaratát, és hát erőt is ad annak a megcselekvésére. Tehát körülbelül így foglalnám össze, hogy ugye mit jelent ez, hogy az élő víz folyamai ömlenek a bensőnkből, de ebben a hasonlatban annyira sok minden benne van, még két dolgot kiemelnék, hogy mit is mond el még ezzel Jézus számunkra. És az egyik témát azt már említette a tegnapi áhítat is, az esti áhítat, hogy fontos, hogy a bensőnkből folyik az élő víz, és mondjuk úgy nem csak, hogy eláraszt bennünket úgy Isten felülről az élő vízzel, mert hogy nem külső erőként akar minket irányítani Isten az ő lelkével, nem ilyen rabszolgákat akar, hanem azt akar, hogy mi szeressük. Őt belülről akar átformálni bennünket. Ugye emlékszünk a két órára, az volt a lényeg, hogy ami belül van, nem a külső. Azt akarja Isten, hogy a szívünk legyen az övé. És nagyon fontos, hogy tényleg az élő víz folyamai, azok csak akkor tudnak belőlünk tovább is áradni, hogyha először minket belül tisztítanak meg, és hogyha már nincsenek gátak a szívünkben, amikre azonnal le is zárnák ezeket a belső folyamokat, eltorlaszolnák az útjukat. És bár Dávid király egy ószövetségi példa, az ószövetség idején élt, mégis betöltötte őt az Isten lelke, és azért őt hozom példának, mert nagyon látványos példája ő annak, hogy egy olyan ember, akiben ott folyik az élővíz folyama a Szentlélek, mégis el tudja magában ezt zárni, teljesen el tudja apasztani ezeket a folyamokat, mert hogy Dávidról tudjuk azt, hogy amikor ugye elvette Betsebét, Úriásnak a feleségét, Úriást pedig a férjet megölette, akkor elapadtak teljesen ezek az élővíz folyamai a belsejében, és elapadtak, kiszáradtak, eltorlaszolódtak, és csak azután kezdett el újra felbuzogni benne az Isten lelkének az ereje, ami után bűnvallást tett. Ugye engedte, hogy megtisztítsa őt Isten azoktól a gátaktól, amik eltorlaszolnák az ő lelkének a munkáját. És nagyon érdekes, hogy amint bűnvallást tett Dávid, ugye azután nem sokkal megírja az egyik legszebb zsoltárt, mondhatjuk így, az 51. zsoltárt, újra elkezdtek ömleni belőle az élővíz folyamai, és dicsőítette Isten. És tovább, hát mennyi áldás fakadt abból az egy zsoltárból is más emberek életében. Aztán a másik dolog, amit azért fontosnak tartok elmondani itt, hogy ha viszont tényleg hagyjuk is, hogy feltörjenek belőlünk az élővíznek a folyamai, és tovább is áramolhatnak kifelé, még nem biztos, hogy látványos eredményeket fog hozni. Ugye szeretnénk ezt úgy elképzelni, hogy ha már folyamok ömlenek belőlünk, az élővíz folyamai, hát akkor aztán körülöttünk tényleg ki kell, hogy viruljon a világ, de hát elég csak Jézusra gondolni, hát belőle aztán ömlöttek, és ugye nem rögtön jöttek az eredmények, mondjuk így. Mert hogy Istennek velünk sem az a célja, hogy jól eláztassa a körülöttünk levőket ezzel az élő vízzel, az ő kegyelmével, szeretetével, lelkével. Ugye nem azt mondja Jézus, hogy aki hozzá megy, az kap egy slaggot, amiből az élő víz folyamait másokra jól rá tudja önteni, hanem belőlünk fognak folyni az élő víz folyamai, és az a szerepe ennek is, hogy aki szomjazik, az ihasson belőle, hogy Jézushoz oda tudjuk vezetni azokat, akik őt keresik. Mert hogy Isten az ő szent lelke erejével minket is használni akar mások életében, de még rajtunk keresztül sem akarja rá erőszakolni magát senkire. Úgyhogy ne a látványos eredmények elérése legyen a célunk a keresztény életünkben, hanem az, hogy a bensőnkben folyamatosan buzogjanak fel az élő víz folyamai. És tényleg annyira csodálatos, amikor ezt meg tudja élni az ember is. És tulajdonképpen az is egy nagyon nagy csoda, amikor úgy tudunk rajongani Istenért, hogy nem számít az, hogy ennek mennyire van a környezetünkben eredményes. Nem arról beszélek, hogy nem fontos, hogy megtegyünk mindent, de hogy ne ettől függjön az Isten iránti szeretetünk. Hanem az a lényeg, hogy mindig Jézushoz menjünk, és mindig hívjuk magunkhoz és magunkba a Szent Lelket. És ez az, amit mi tehetünk, és aztán az, hogy ez milyen változásokat fog eredményezni a környezetünkben, a körülöttünk élők életében, az már nem rajtunk múlik, az rajtuk és Istenen múlik. Az volt a ma reggeli áhítatnak címe, azt kaptam, hogy Szentlélek jöjj, és hát felmerül a kérdés, hogy akkor ki jöjjön kihez, ugye hiszen azt olvastuk, hogy Jézus azt mondja, hogy az fogja kapni a Szent Lelket, aki hozzájön. Mégis, hogyha azt akarjuk, hogy a Szentlélek betöltsön minket, akkor újra és újra be kell őt hívni az életünkbe is, hogy jöjj Szentlélek a szívünkbe, és kérni őt, hogy ajándékozzon meg minket az ő csodálatos jelenlétével, szeretetével, erejével, vezetésével. Hogy is van ez akkor? Hát úgy mondhatnám talán, hogy a Szentlélekkel való kapcsolatunk az egy folyamatos és kölcsönös közeledés kell, hogy legyen. Ugye nekünk kell Jézushoz menni, a Szentléleknek pedig hozzánk kell jönnie, kicsit leegyszerűsítve a dolgokat. De ez a kettő egymástól elválaszthatatlan, és tegyük hozzá, hogy Jézus is jön felénk, tehát ez mind együtt igaz. Tehát elválaszthatatlan az, hogy mi megyünk Jézus felé, a Szentlélek meg jön hozzánk, hiszen maga a Szentlélek az, aki minket hív Jézushoz, és oda is tud vezetni bennünket. Úgyhogy hívjuk be a szívünkbe Isten szent lelkét, és engedjük neki, hogy bárhol is vagyunk most, közelebb vigyen minket Jézushoz. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te valóságos Isten vagy, és valóságos kapcsolatot akarsz velünk, és sokkal többet akarsz nekünk adni annál, mint hogy csak szép szavaknál, vagy szép gondolatoknál, hanem te az életedet adtad értünk, és azt akarod, hogy mi az életünket adjuk neked, hogy te az örök életet adhass nekünk. Köszönjük neked, hogy a veled való kapcsolat az élet és halál kérdése, és hogy te azért jöttél, hogy életet adj nekünk. Kérünk téged, Urunk, hogy tölts el minket a te lelkeddel, és ajándékozz meg bennünket a benned való örvendezésnek az örömével. És tényleg add a te lelked tüzét belénk, hogy akarjuk tenni a te akaratodat, és adj is ehhez erőt nekünk. Amen.